Néhány héttel ezelőtt elindult egy új sorozat, ami Dávidnak az életével, élettörténetével foglalkozik. Ennek csak az első része történt meg, aztán mindenféle más programok voltak a gyülekezetünk életében. De most visszatérnénk újra Dávid életéhez és szolgálatához. És aki tudja kísérni a Bibliájában, vagy telefonján, vagy bárhol az igét, az 1 Sámuel 16-nál nyissátok ki a Bibliát, és szeretnék egy történetet felolvasni, ami Dávid és Saul történetéről szól. 1 Sámuel könyve 16. rész, 13. verstől olvasom az igét, ezt mondja a Biblia. Sámuel, a próféta, fogta az olajos szarut, és felkente őt, mármint Dávidot, testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Amikor ezt mondták a szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged, de a mi Úrunknak csak szólnia kell, és a szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd az Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáknak. Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni. Derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegitát rakott, és elküldte fiával, Dáviddal, Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen, megszerette, és a fegyver hordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz. Hagyd mellettem Dávidot, mert igen, megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük ezt a régi történetet, és szeretnénk valami nagyon újat és nagyon frisset kapni tőled ebből a történetből, hiszen tudjuk, hogy az Istennek az igéjét olvastuk, és nem véletlen van benne a Bibliában, azért van benne, hogy ezáltal vezess bennünket, építs bennünket, taníts bennünket. Kérjük, hogy küldd a te Szent Szellemedet, hogy mindez megtörténhessen, és így legyen ezen a mai vasárnap délelőttön is. Kérjük az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Akik olvasták a gyülekezet Facebook oldalát, azt hiszem, hogy fönt van a témánk, de mivel most nincs annyi idő, hogy ezt a témát végigmondjam, ezért most váltani fogunk, jó? Tehát, ha kivetíted a címet, nem baj, de most nem baj, nem erről lesz szó. Lerövidítjük, és a következő néhány percben egy rövidebb üzenetet szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatban, de viszont nagyon-nagyon fontos. Szóval arról szól a történet, hogy van Isten népének, Izraelnek egy királya, úgy hívják őt, hogy Saul. Tudjuk róla, hogy szép magas ember, úgy tűnik, hogy külsőleg rátermett, alkalmas arra, hogy a király legyen, de mégis egy csomó hibát elkövet, sőt, tovább kell menni, nem csak hibát követel, mindenki követel hibát, még királyok is. Ő olyan hibát követel, ami túlcsúszik ezen, és bűnöket követel, olyan bűnöket, amikor az Isten világosan megmondja neki, hogy ezt kell tenned, és hát ő nem igazán azt teszi, hanem valami mást próbál. És ezek többször is bekövetkeznek az életébe, és mivel Isten a királyon keresztül, a vezetőn keresztül vezeti az egész népét, ezért Isten azt mondja, hogy ezzel nem mehet tovább. Tehát, hogyha én mondok valamit neki, és ő mindig valami más alternatívát próbál kitalálni, és mindig más irányba viszi a dolgokat, akkor egyszerűen nem működik ez a vezetés. És ezért úgy dönt Isten, hogy akkor Saul mától kezdve nem király, keresek valakit, aki alkalmas arra, hogy amit én mondok, azt megértse és képviselje tovább, tehát hogy ne valami más üzenet jöjjön. És ebben a váltásban vannak benne, azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy döntött, hogy egy fiatalember Dávidot kiválasztott arra, hogy az Isten népének a vezetője legyen, a királya legyen. Ugyanakkor viszont meg is történik, tehát ez a felkenetés. Tehát abban az időben nem úgy történt az uralkodó választás, vagy az első emberek, vagy a politikai elitnek a választása, hogy nagy óriás plakátok, meg kampányok, meg mindenki szépeket mond, meg tévéviták, meg ilyesmi, mint ahogy most, és akkor a nép eldönti, hogy ki akar első embernek, vagy miniszterelnöknek, vagy nem tudom, bármilyen módon valami vezetőnek fölavatni, vagy megbízni, hanem abban az időben az Isten népének az életében egy ilyen direkt választás volt. Isten úgy dönt, hogy te leszel az. Ez volt a választás. Egész egyszerűen működött, tehát túl sok kampánypénz nem ment el, túl sok nagy különlegesség nem volt. Egyszerűen Isten azt mondja, hogy ő lesz az. Szólt a prófétának, az a próféta elment, és megkereste azt az embert, és az akkori biblikus alapokon működő fölkenetésben részesült a Dávid, vagyis egy bizonyos speciális olajjal fölkenték, ráöntötték a fejére, és ez az olaj jelképezte az Istennek a hatalmát, az Istennek a jelenlétét, a Szentlélek jelenlétét az életében, és ez azt jelentette, hogy ettől a pillanattól Dávidot betölti az Istennek a jelenléte, az Istennek a lelke, és azt mondja az Isten, hogy ő a király. Igen, ám, de ott van a másik oldalon a hivatalban lévő király, akit Saulnak hívnak, és azt mondja a Biblia, hogy Saultól viszont eltávozott az Úrnak a lelke. Te átélted azt, hogy eltávozott az Úr lelke tőled? Vigyázzatok, ez a rafinált kérdés. Mi az Új Szövetségben élünk, és nem az Ószövetségben élünk, és egy fontos dolgot szeretnék kihangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy az Ószövetségben az Istennek a munkája, az Istennek a szellem, a Szent Szellemnek a munkája nem úgy működött, mint ma. Pünkösd után egy korszakváltás következett, és beteljesült a Jóeli profécia, hogy Isten kitölti minden halandóra az ő lelkét, és azt mondja, hogy profétának a fiaitok, lányaitok, véneitek, mindenki, még a szolgálók is, tehát még azok az emberek is, akik talán a társadalomnak a leginkább a perifériáján voltak, Isten az ő lelkét, ő rájuk is kiárasztja, mindegy, hogy valaki magas rangú gazdag, vagy pedig rang nélküli, vagy szegény, pünkösd után kiárad az Isten szelleme mindenki felé. Viszont az Ószövetségben az Isten egy-egy embert, akit kiválasztott prófétának, vagy királynak, vagy papnak, azokra töltötte ki, vagy öntötte ki a szellemét, a jelenlétét, és őket vezette. És ilyen értelemben, tehát nem volt egy ilyen általános. Tőled nem fog eltávozni az Isten szelleme, hogyha te újjászületett ember, vagy legfeljebb megszomorítod, azt mondja a Biblia, hogyha bűnöket követsz el, de nem attól kell félni, hogy átéled mindazt, amit Saul átélt. Saulnál viszont ez megtörtént, hogy az Isten lelke eltávozott tőle. Dávidot viszont betöltötte az Isten lelke, és mivel most nincs idő, arról nem beszélek, hogy ennek a különleges helyzetnek, hogy van egy hivatalban lévő király, és van egy Isten által megbízott király, és ennek a feszültsége hogy alakul, majd egyszer máskor ezt elmondom. Inkább Saulral kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani, ami úgy gondolom, hogy elég nagy tanulság az életünkre nézve. Évekkel ezelőtt hallottam egy közmondást, ez a közmondás így hangzik, hogyha észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor gyorsan szállj le róla. Nagyon-nagyon tetszik nekem, annyira kifejező. Hát, hogyha az életedben úgy mennek a dolgok, hogy észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor legjobb, legbölcsebb dolog gyorsan leszállni róla és ott hagyni az egészet, mert ez valami halott dolog, valami élettelen dolog. Szóval érdemes néha váltani. És azt látom az életünkben, hogy akár Ószövetségben élt valaki, mint Saul király, akár az Új Szövetségben él valaki, mint te meg én. Bizonyos értelemben az ördög nagyon sokszor fölültet bennünket egy ilyen döglött lóra, és azt mondja, hogy vágtass vele, vagy menjél, és tulajdonképpen az idő telik, tudom, az energia fogy, a pénz fogy, meg a források elfogynak, de sehová nem jutunk, ha ezen a döglött lovon lovagolunk, vagy ezzel a fölösleges dologgal foglalkozunk. És a Saulnak az életében azt látom, hogy az ő gondolkodásában volt egy ilyen döglött ló, amire mindig fölült, és mindig ezen lovagolt, és ez nem vezetett az életében sehová, csak a bukáshoz és ahhoz, hogy végül is nem tudott végig király maradni, és nem tudta betölteni azt a küldetést, amit Isten rábízott. Hadd említsek két dolgot, ami megvilágítja ezt. Az egyik történetben, hogyha kicsit korábbról olvasnánk az igét, akkor azt olvassuk, hogy volt egy háború Izrael népe meg egy ellenséges nép között, és Isten megígérte Saulnak, hogy ebben a háborúban te eredményes leszel, te győzni fogsz. Ezért bátran a hadvezéreit elindította, és mentek és harcoltak, mert tudta, hogy meg fogja nyerni ezt a háborút, mert Isten megígérte nekik. Ugyanakkor Isten nem csak azt ígérte meg, hogy megnyeritek ezt a háborút, és minden rendben lesz, és óriási lesz a hadizsákmány, hanem azt is mondta Isten, hogy mindaz, ami ennek az ellenséges népnek a tulajdona, ahhoz a kezeteket ne érintsétek, nem lehet a tiétek, mindent pusztítsatok el. Ez a mindent pusztítsatok el, ez valami olyasmi, mint hogy áldozatok fel mindent Istennek, vagy hagyjátok Istenre az egészet. Ti meg fogjátok nyerni ezt a háborút, tietek lesz a győzelem, de mindaz a kincs, ami a szomszéd népé, állatok, értékek, bármi, az nem lehet a tiétek. Ez világos üzenet volt Istennél, vagy Istentől, tehát a király megértette azt, hogy megyünk a háborúba, meg fogjuk nyerni ezt a háborút, és a hadizsákmány nem a miénk. Elindultak, megtörtént a háború, megnyerték a háborút, és a háború után Sámuel próféta, amikor meglátogatja Sault, és találkozni akar vele, akkor föltesz egy érdekes kérdést. És azt kérdezi Sámuel a próféta Saultól, hogy milyen jobb égetéseket hallok én. Hogy valami sok állatnak a hangját hallom, és mi ez? És a próféta azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy az Isten azt mondta, hogy ki kell írtani mindent, és semmire nem teheted rá a kezed, és mégis úgy tűnik nekem, hogy nem így történtek a dolgok. És akkor Saul király azt mondja, de igen, uram, igen, ezt mondta az Isten, rendben van, de hát a nép nagyon akarta, és mivel a nép nagyon akarta, úgy döntöttünk, hogy megtartjuk legalább a javát, tehát néhány hitványállatot azért feláldoztunk, vagy leültünk, de a javát azt megtartottuk, és ebből néhányat föl fogunk áldozni az Istennek. Hogyha ezt a folyamatot végig gondoljuk, hogy Isten mond valamit, nyerni fogtok, és föl kell áldozni mindent, vagy Istenre kell hagyni mindent, ebből az lesz, hogy nyertünk, nem áldozunk föl mindent, a legjavát megtartjuk magunknak, és amit megtartunk magunknak, abból egy picikét visszaadunk az Istennek, hogy az Isten is örüljön. Ez volt Saulnak a logikája. Ezt válaszolta Sámuelnek a kérdésére. Ha te lennél a mindenható Isten, és ezt látnád, akkor mit gondolnál? Ez oké? Saulnak az életében azt lehet látni, hogy szereti az ilyen pótcselekvéseket. Isten mond neki valamit, mivel értelmes, és föl tudja ezeket fogni, és mivel korábban a szentlélek is munkálkodott benne, tehát átélte, megtapasztalta az Isten dolgait, de amikor az engedelmességre került a sor, hogy maradéktanul végrehajtsam azt, amit az Isten mondott nekem, akkor ebből mindig valami hiba következik be, nem az történik, amit az Isten mond, hanem egy kicsit úgy átalakítjuk a dolgokat, egy kicsit nekem is legyen jó, egy kicsit az Istennek is adunk, valahogy megmagyarázzuk a dolgokat, és akkor minden rendben van. És erre az Isten úgy reagál, hogy ez így nem mehet tovább. És mond egy nagyon-nagyon fontos igét, ami egy alapvető dolog, egy ilyen alapelv, hogy az Istennek többet ér az engedelmesség, mint az áldozat. Az Istennek többet ér az engedelmesség, mint az áldozat. Ha ezt lefordítjuk, hogy pontosan mit is jelent ez, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy az Isten azt mondja, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy amit én mondok neked, vagy amit kérek tőled, abban te legyél lelkes, vagy engedelmes, és tedd azt, amit én mondok, és engem kevésbé érdekel az, hogy milyen típusú áldozatokat akarsz még hozzátenni ehhez. Az egy másodrangú dolog. Az engedelmesség az sokkal fontosabb. Vagyis valami olyasmiről van szó, hogy ha Isten azt mondja, hogy tegyek meg valamit, és azt megteszem, ez sokkal fontosabb, mint hogy mennyit adakozok. Ha Isten kér tőlem valamit, és én megteszem, az sokkal fontosabb, mint az, hogy utána a következő héten én hány rászorulónak akarok segíteni. Nem az a kérdés itt, hogy nem fontos mondjuk rászorulóknak segíteni, nem az a kérdés, hogy nem fontos az adakozás, hanem az a kérdés, hogy amit az Isten mond, az megtörténik-e az életünkbe. És Saul király életébe ez úgy rendszeresen nem történik meg. Ha végigolvassuk Saulnak az élettörténetét, akkor azt látjuk, hogy ő folyamatosan mindig módosítja az Isten tervét, és szeret ilyen pótcselekvéseket betenni, amit egyébként az Isten nem mondott neki, senki nem kért tőle, de ő a saját lelkiismeretének a megnyugtatására, vagy így a nép felé való kommunikációjában ezt kihasználja, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. És azt mondja az Isten, hogy nincs rendben. A pótcselekvések azok általában félreviszik az embernek az életét. Szerintem, ha visszaemlékszünk arra az időszakra, amikor gyereket neveltünk, vagy esetleg még arra is visszaemlékszünk, amikor mi voltunk gyerekek, a gyerekek életében rengeteg pótcselekvés van. Mondasz neki valamit, hogy légy szíves, tedd meg, és akkor igen, de. Ugye? Tehát, hogy valami megvalósul abból, amit mondtam, 10-20%-ban, de valami egész más jön ki belőle. Ezek a gyerekek. Aztán persze a tinédzsernek az életében ugyanúgy megvannak ezek, hogy igen, de, sőt, még inkább. És aztán, hogyha valaki átéli a tinédzserkor utáni időszakot, és felnőtté válik, akkor is megvannak az életében azok az időszakok, amikor jön ez az igen, de. Hogy jó, persze, valamit csinálunk, hogy elindulunk abba az irányba, de valami egészen más dolog jön ki belőle, és utána megmagyarázzuk, hogy de azért ezt is mi komolyan gondoltuk, ebből is tettünk valamit, és azért úgy kerek a történet. Csak igazán, amikor az Istennel szemben állunk, akkor az Istennek ezt nehéz megmagyarázni, hogy jó, hát én értem, hogy mit mondasz, de én nem azt csinálom, de azért, amit én akarok, az hidd el, hogy sokkal jobb. Ez így általában nem szokott működni. Mert az Isten akaratáról azt tudjuk, hogy az jó, az tökéletes, az Isten igazságos, sőt, az Isten szerető Isten. Tehát, hogy érdemes elfogadni az Isten akaratát, és nem csak elfogadni, hanem utána meg is tenni maradék nélkül. Saulnak az életében ezek a pótcselekvések ott vannak, amiben az igen, de valamilyen módon előjön. És Isten ezt elégeli meg az életében. És azt látom, hogy miután a királyváltás a mennyben már megtörténik, tehát a szellemi világban már mindenki tudja, hogy már nem Saul a király, hanem Dávid a király, hiszen onnan eltávozik az Úr lelke, Dávidot betölti az Istennek a lelke, megtörténik a hatalomváltás, csak hát ez még idő kell, hogy a földön is ez világossá váljon. De ebben a helyzetben Saul még király marad, és azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr lelke eltávozott tőle, és tudjátok, a szellemi világban is ilyen semleges területek, vagy ilyen légüres tér, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ezt nincsen. Tehát olyan nincs, hogy semmilyen hatás nem ér engem. Vagy Isten befolyásol téged, vagy az ördög befolyásol téged. Valami ilyen egyszerű módon történnek a dolgok, csak persze mind a kettő sokkal árnyaltabb. De igazán, ha leegyszerűsítjük a dolgokat, bármi, amit teszünk az életben, bármi, milyen motiváció van bennünk, bármire is mondunk igent vagy nemet, ezzel vagy az Istennek engedelmeskedünk, vagy pedig az ördögnek engedelmeskedünk. És azt, hogy engem egyik se érdekel, én a saját utamat járom, ilyen nincs. Ezt azok az emberek, akik mondjuk materialisták, és abban gondolkodnak, hogy nincs szellemi világ, azok azt mondják, hogy ez így van, de tudjuk, hogy ez nem igaz. Befolyásol bennünket a szellemi világ, és vagy az Istennek, vagy az ördögnek tudunk engedelmeskedni. És miután azt olvasjuk a Bibliában, hogy Saul királyt elhagyja az Úr lelke, és gonosz szellem kezdi el gyötörni, akkor fölmerül egy probléma. Szeretném tőletek megkérdezni, mint gyakorlott lelki gondozóktól, hogyha jönne valaki, aki azt mondaná, hogy engem folyamatosan a démonok gyötörnek, akkor mit tanácsolnál neki? Imádkoznánk érte. Megtérést tanácsolnánk neki. Mit tanácsolnánk? Szentlélekkel való betöltekezést, bűnbocsánat. Miért nem jutott eszetekbe az, hogy szerezni kéne egy gitárost, és napi 24 órába pengessen neki, hogy jobban érezze magát? Pedig a Bibliában ez van. Ugye? Tehát, vagy ott nem gitáros, hanem lantos, de teljesen mindegy. Tehát, hogy pengető hangszeres valakit kell találni, aki jön majd, és Saulnak ezt a rossz lelkét, ezt az engedetlen lelkét, ami bizonyos értelemben lázad az Isten ellen, ezt egy kicsit megnyugtatni egy kis jó zenével. Sőt, hozzáteszem, dicsőítő zenével. És akkor majd csak megnyugszik. És hát ebben a folyamatban úgy látjuk, hogy ez a tanács bizonyos értelemben segít azért, és nincs idő itt a dicsőítés teológiájáról beszélni, de ahol az Isten dicsőítése működik, ott persze az ördög nem érzi jól magát, meg semmiféle démoni erők nem érzik jól magukat, mert onnan nyilván menekülni fognak. De alapvetően itt nem arról van szó, hogy meg kéne nyugtatni drága Saul királynak a lelkét, hogy utána újabb és újabb engedetlenségeket tudjon elkövetni, és újabb bűnöket tudjon elkövetni a rendezetlen életéből fakadóan. Mert tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy ami belül van, az fog megnyilvánul. Ami a szívedben van, az jön ki. Ha belül tele van bűnnel Saul király, akkor amit mondani fog, amit tenni fog, az miből fakad? a bűnös, lázadó, engedetlen vagy bizonytalan természetéből. Amikor viszont belül rend van valakinek az életében, tényleg az Isten szelleme munkálkodik az életében, tehát oké, minden, Isten vezeti őt, öröm van, béke van úgy a lelkében valakinek, és ebből következnek döntések, ebből következik bármilyen kommunikáció, az egészen más eredményeket és gyümölcsöket hoz, mint az, amikor az űrzavart fogjuk próbálni leplezni és képviselni. Nos, tehát itt azt látjuk, hogy a tanácsadók azt mondják Saul királynak, hogy hozatunk ide egy zenészt, aki majd pengeti neked a lantot, és az megnyugtat téged. És ez nagyon érdekes, hogy miért pont Dávidot találják meg. Biztos vagyok benne, hogy egy egész országban nem ő volt az egyetlen, aki zenélni tudott. Biztos volt más is, aki tudta pengetni a pengetős hangszereket. De mégis az Istennek a csodája és az Istennek a terve az, hogy ott van valaki, akiről azt mondja a Biblia, hogy a juhok mellett van. A foglalkozás a pásztor. Oda megy hozzá Sámuel, fölkeni királyá, és akkor úgy marad. És már királyként pásztor. Lehet, hogy a bárányainak elmondhatja, hogy én vagyok a király. És már szebben békessetek nekem, vagy bármit mondhatott neki, de igazán fizikálisan úgy tűnik, hogy nem változott semmi. Pedig már ő volt a király az Isten szemébe. A másik oldalon ott van Saul, aki ott van még a trónján, ott van minden hatalom eszköz a kezében, amit ő mond, annak engedelmeskedni kell, egy egész népnek kell engedelmeskedni. Ha ő azt mondja, hogy arra megyünk, akkor arra fogunk menni. Tehát a hatalom ott van a kezében, de mégis azt mondja az Isten, ehhez az emberhez már semmi közöm, nem ő a király. És amikor ennek az embernek problémái vannak, a királynak, akit Isten szeretne kicsit félretenni, más módon meggyógyítani, ha tudja, és betenni az új királyt a helyébe, akkor ez nem úgy történik, hogy pucs, vagy lázadás, vagy nem tudom, Dávid fölvonul a bárányaival, meg a barátaival, és bejelenti, hogy különös átélésem volt, az Úr azt mondta, hogy én vagyok a király, még Sámuelt is tudja idézni, vagy Sámuelt is oda tudja rendelni, hanem éli tovább az életét, de az Isten úgy dönt, hogy a juhok mellől jöjjön be a királyi palotába, és a királyi palotába is a trónteremben lehet, még fizikálisan, vagy emberileg még nem ő a király, de már ott van nagyon közel. Ezt olyan jó látni, amikor az Istennek az ígéretei elkezdenek beteljesedni. Lehet, hogy a te életedben is volt már ilyen, hogy Isten megígért valamit, és azt mondta, hú, de jó, erre vártam már. És akkor eltelt két nap, vagy két hét, és akkor, de most mi van, semmi nem változott. Még mindig nem változott semmi a fizikális körülményeimben. De ne felejtsd el, hogy amit az Isten mondott, az úgy lesz. És sokszor, ami a mennyben megtörténik, ami a mennyben eldől, annak kell egy kis idő, mire a földön is megnyilvánul, vagy valósággá válik. Ennek több oka van, de lényeg az, hogy az embernek türelmesnek kell lenni. És Dávid türelmes tudott lenni, és Isten behozza őt a királyi palotába, és később tudjuk, hogy tényleg Dávid lesz a király, aki sokkal inkább engedelmes, sokkal inkább az Isten akaratát keresi, mint az elődje Saul. Viszont Saulnál azt látjuk, hogy ő szereti ezeket a pótcselekvéseket. És én ebben szeretnék egy pár szót még mondani, hogy bennünket Isten valamilyen módon őrizzen meg ezektől a pótcselekvésektől. Amikor jön ez a igen, de, és akkor csinálok valami mást. Bibliában van szinte egy egész könyv egy prófétáról, aki egy ilyen pótcselekvésbe ölte bele az életének egy fontos szakaszát. Tudjátok ki az? Jónás. Tipikusan ez a hozzáállás, vagy ez a történet. Isten mond neki világosan valamit, hogy azt szeretném, hogy te a földrajzilag erről a pontról menjél erre a pontra, és ott mondd el azt, amit én mondok, prédikáld az evangéliumot. És azt mondja, oké, értem. Innen oda prédikálni, rendben. Szóval ilyen egyszerű. És azt mondja, hogy rendben, indulok. És akkor elindul, és mit csinál? Igen, de. Tehát elindul, de nem arra, hanem elindul erre. És igaz, hogy lehetősége nincs arra, hogy prédikáljon, mert az Isten keze rajta van, és mindenféle probléma éri őt, és egyszer nincs lehetősége, és végül is a mélységbe köt ki. De én el tudom képzelni, hogy Jónás úgy gondolta, hogy oké, én oda biztos nem megyek, elindulok, elmegyek valami kellemesebb helyre, és majd ott prédikálok. És ha megkérdezi az Isten tőlem, hogy mit keresel itt, akkor azt mondom, hogy hát Uram, te azt mondtad, hogy induljak el is indultam, mondtad, hogy prédikálj, hát igaz, hogy nem ott, itt mindegy, az nem. Itt is vannak olyan emberek, akiknek szüksége van a kegyelemre. És igazad lett volna Jónásnak? Hát ott is vannak persze, az áról a bére, hanem mondjuk a C helyszínen is biztos vannak olyan emberek, akiknek jó jött volna egy prédikáció, jó jött volna egy megtérés. De az Isten azt mondta, hogy innen oda menjél. És hogyha oda ment volna, akkor sok áldást élt volna át. Mivel nem oda ment, így jöttek a problémák. Ezek a pótcselekvések. Nem tudom, hogy neked mostanában mennyi ilyen pótcselekvés volt az életedben, hogy Isten világosan mondott valamit, hogy innen menjél oda, ezt tedd meg, ezt mondd ki, vagy ezt képviseld, és akkor azt mondom, igen, Uram, de, és akkor valami más történt. És azért higgyétek el, annyira kreatívak vagyunk mi emberek, meg Isten adott nekünk bölcsességet, hogy ezeket olyan jól meg tudjuk magyarázni. Hogy miért kellett ennek így lenni. Szóval Jónás egy ilyen engedetlen próféta képét mutatja be nekünk, aki a pótcselekvésekben nagyon-nagyon kreatív. Viszont Isten azt szeretné, hogy ne a pótcselekvésekben legyünk kreatívak, hanem az Isten akaratát tudjuk elfogadni. És képzeljétek el, hogyha Pál apostol, amikor megérti az elhívását, és Isten azt mondja neki és Barnabásnak, hogy induljatok el, és menjetek a missziós útra, és akkor Pál apostol azt mondja, hogy igen, rendben van, Uram, megértettem, hogy te elhívtál, ezért én, nem tudom, itt a városba alapítok egy másik gyülekezetet, és nem megyek sehová. És akkor félig igaz, félig nem igaz. De Pál elindult, és megcsinálta. De ha nem indult volna el, és mondjuk ott abban a városban alapít egy másik gyülekezetet, persze az is jó lett volna, tehát ez nem gonosz dolgok. Nem arról van szó, hogy az Isten mond valamit, és én ahelyett valami óriási gonoszságot vagy bűnt követek el, hanem az a probléma, hogy nem azt csinálom, amit az Isten mond. És erre mondja az Isten Saulnak, hogy nagyobb érték nekem az engedelmesség, mint az áldozat. Vannak emberek, biztos, hogy az itt lévők azok kivételek, de én láttam már olyan embereket, akik állandóan, rendszeresen, szinte havonta többször is kimennek a temetőbe, és nagyon drága virágcsokrokat visznek bizonyos sírokra. Tudjátok, miért teszik? Lehet, hogy azért, mert nagyon szerette azt a valakit, biztos van ilyen is, és az oké, de a legtöbb ember azért teszi, mert tele van bűntudattal. Hogy amikor élt az a valaki, az anyukám, az apukám, a testvérem, nem tudom kicsoda, vagy a barátom, akkor én milyen utálatos voltam vele. Akkor én nem szerettem, nem tiszteltem, nem adtam meg azt, amit meg kellett volna adni, nem úgy éltem, hogy kellett volna, és akkor ilyen pótcselekvés, hogy utána egy csomó pénzt odaviszek a temetőbe. Ez fantasztikus, igaz? Milyen áldozatkész valaki. Úgy tűnik, de mégis, ami igazán a magja ennek az egésznek, az, hogy volt egy engedetlenség az életébe, volt egy rendezetlenség az életébe, és azt nem akarta rendezni, hanem helyette valami más csinál. Képzeljétek el azt, hogy amikor Isten úgy dönt, hogy Krisztus eljön a földre, és Gábrielt elküldi, hogy Máriának bejelentse azt, hogy te leszel a megváltónak az anyja. És Mária, emlékeztek rá, hogy nagyon engedelmesen azt mondja, hogy legyen a te akaratod szerint, vagy legyen a te szolgád utasítása szerint. Tehát, hogy engedem, hogy engedelmeskedni akarok. És mondjuk utána Mária meggondolja magát, és azt mondja, hogy hát ez mégse, inkább mondjuk szent életet élek, ott hagyom Józsefet a vőlegényemet, inkább, mit tudom én, valami szent életet élek, és kimegyek remeteként a pusztába, és ott élek, és Istennek szánom az életemet. Ez jó lett volna? Ugye valami egészen más jön ki abból, pedig úgy tűnik, hogy ha valaki mondjuk ott hagy mindent, és akkor ilyen szent és tiszta életet él, és mondjuk remeteként él, hát micsoda nagy áldozatot vállal. De erre mondja az Isten, hogy ez kit érdekel. Hogy az engedelmesség az nagyobb érték, az nagyobb kincs, mint az az áldozat, amit ehelyett akarsz majd betenni, azok a pótcselekvések. És én ma délelőtt semmi más nem szeretnék elétek hozni, mint ezt az egy dolgot, amit látok ebben az igében, hogy az ilyen pótcselekvéseket hagyjuk abba. Vagy ha van ilyen az életünkben, mert szerintem mindenkinek volt, nekem is, neked is, kisebb-nagyobb ügyek, ezeket nem úgy kell lerendezni, hogy hallgatok két dicsőítő számot és elfelejtem, mint ahogy Saul próbálkozott vele, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs helye a dicsőítő daloknak, mert nagyon is kell, meg szükség van rá, de hogyha bűnt követtem el, a bűnnek a rendezése a bűnbánat. Az Isten szeretném dicsérni, akkor az Isten dicsőítésnek az egyik eszköze mondjuk a dicsőítő dalok. Mindennek megvan a maga módja, vagy a maga helye, amit az Isten mutatott és az Isten mondott. És hogyha valami más irányba indultunk el, azt mondta az Isten, hogy tedd meg ezt, és hát nem igazán azt, hanem inkább valami mást, és próbálom megmagyarázni, ez a Saul útja, ez a pótcselekvéseknek az útja. És azt mondja Isten, hogy inkább az engedelmesség. Én nem tudom, hogy neked mostanában Isten mit mond, mit kommunikált, mire hívott téged. De hogyha most emlékedbe visszajön valami azzal kapcsolatban, hogy mit mondott neked Isten, vagy mi az igazi küldetésed, akkor arra kér Isten bennünket, és arra hív Isten bennünket, hogy térjünk vissza oda. Hogy ne valami alternatív dolgokba gondolkozzunk. Mert ezek nem hoznak semmi igazi jó eredményt, ezek csak talán leplezik azokat a problémákat, amelyek bennünk vannak. Ha viszont azt tesszük, amit az Isten mondott, az engedelmesség által Isten neve is megdicsőül, és a mi életünk is minőségileg megváltozik. Az a probléma ezzel, hogy amikor valami ilyen alternatív terv van az életünkben, és valami más találunk ki, mint amit az Isten akar, akkor az Isten, aki az első helyen szeret lenni az életünkbe, átcsúszik a második helyre. Az Isten akarata ez, és akkor azt mondjuk, hogy ezt innen vegyük ki, betesszük a miénket, és az Isten akarata B. És akkor ebből esetleg átemelünk bizonyos elemeket, hogy azért az egész a szent legyen, meg jó legyen, meg kegyes legyen, meg jól működjön. Amikor Jónás útját járjuk, amikor Saul útját járjuk, amikor pótcselekvésekben gondolkodunk, akkor mindig az Isten az első helyről átkerül a második helyre, és egyszerűen nem jól működik utána az életünk. Mert valami nincs a helyén, vagy valaki nincs a helyén. Azt mondja a Biblia, egy Sámuel 2.30-ban, mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Szóval akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, és akik engem megvetnek, azok gyalázatra fognak jutni. Saul bizonyos értelemben gyalázatra jutott, mert ott volt egy hatalmas nagy megtiszteltetés az életében, egy nagy pozíció, egy nagy dicsőség, és akkor Isten kiveszi és félreteszi, és azt mondja, nem leszel tovább király. De amikor valaki engedelmeskedik az Istennek, vagy újra engedelmeskedni tud az Istennek, akkor az Isten tesszük az első helyre, az Istennek dicsőséget adunk, az Isten nevét fölmagasztaljuk, és ennek az eredménye, hogy Isten mit tesz velünk, azt mondja a Biblia, hogy ő is dicsőséget szerez nekünk, ő is megáldja az életünket. Hát kedves kősziklő gyülekezet, ezen a mai vasárnapon szeretném, hogyha úgy mennénk haza, hogy semmi más vágyunk nincs, mint az, hogy legyen Isten az első az életünkbe, ne akarjunk semmiféle pótcselekvéseket összehozni, akarjuk az Isten nevét megdicsőíteni, és a következő napjaink, a következő hetünk az arról fog szólni, hogy az Isten az ő nevét megdicsőíti a te életedbe. Az engedelmesség az oda-vissza működik. Engedelmeskedek Istennek, Isten megáld engem, vezet engem. Ilyen egyszerű. Hadd kérjem azt, hogy csukjuk be most a szemünket, és szeretnék egy befejező imát mondani. És engedjük azt, hogy az Isten lelke hozzon vissza bennünket, ha szükségünk van arra, hogy minden pótcselekvés, minden alternatív megoldásból térjünk meg, adjunk igazat az Istennek, és akarjunk az Isten útján járni apróságokban is. Uram Istenem, itt vagyunk előtted most, és tudjuk, hogy te hatalmas és nagy és dicsőséges Isten vagy, te bármit megtehetsz. És köszönjük, Urunk, hogy amikor te második vagy az életünkben, te akkor is ott vagy és munkálkodsz, és a te szereteted és a te kegyelmed akkor is kiárad az életünkre, és mindent el akarsz követni, hogy helyreálljanak a dolgok az életünkben. Köszönjük, hogy ez a te szereteted, és köszönjük, hogy Saulnak is sok lehetőséget adtál, nekünk is sok lehetőséget adsz, hogy megtérjünk, vagy visszatérjünk, vagy engedelmeskedni tudjunk neked. Uram, most azért imádkozom, hogy a gondolatainkat is te vizsgáld meg, a motivációinkat, az életünket, a döntéseinket. És kérünk téged, hogy amikor rossz irányba indultunk el, akkor hozz vissza bennünket. Ahogy Jónásnak is adtál egy új lehetőséget, hogy elmehetett abba az irányba, amit te mondtál. Uram, kérünk téged, hogy hozz vissza bennünket is, és hadd tudjunk a jobb irányba haladni. És így kérünk, Uram, hogy vezess bennünket a család életünkben, vezess bennünket a szellemi életünkben, a veled való kapcsolatban, az anyagi dolgainkban, a fizikális dolgainkban, a munkánkban. Hiszen azt mondtad, Uram, hogy bármit is teszünk, mindent a dicsőségedre tegyünk, hogy mindent a te akaratod szerint tudjunk tenni, mert így tudod megáldani az életünket. És Uram, szeretnénk most felajánlani magunkat neked, hogy áldottak akarunk lenni. Olyan emberek akarunk lenni, akiknek az életében a te dicsőséged megjelenik, fölragyog, akiket te vezetsz, akiket te segítesz, Uram. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket, áld meg a következő napjainkat. És kérjük az Úr Jézus nevében, hogy minden pótcselekvés és minden engedetlenség azonnal jusson az eszünkbe, hogy nem jó irányba megyünk. Kérjük a te lelkednek a munkáját ebben. És köszönjük, hogy te vagy az, aki megőrzöl bennünket, köszönjük, hogy te vagy az, aki megtartasz bennünket. És hálát adunk azért, Urunk, hogy azt mondja az ige, hogy a lelkünknek a horgonya az be van kötve oda a te jelenlétedbe, a Szentek Szentjébe. És még a rossz irányba is megyünk el, te vissza tudsz húzni bennünket. Dicsőség neked ezért, Urunk. És imádkozom azért, hogy vezess bennünket a jó irányba, az igazságban is, a te kegyelmed alapján. Ilyen legyen a következő időszak az életünkben. Őrizd meg bennünket, és áldj meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.